A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, mondta Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, Európa biztonsági kihívásait tekintik át. A kontinens békét, stabilitását és jólétét veszély fenyegeti, jelentette ki a kormányfő. Arról is beszélt, hogy jobb gyakorlati együttműködésre van szükség a származási és tranzitországokkal, hogy felszámolhassuk az illegális migrációt és az embercsempész hálózatokat. Európa jövője a tét, az Európai Politikai Közösség rendezvénye jó lehetőség számunkra, hogy minden olyan témát áttekintsünk, amely mindannyiunk közös érdeke, mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint több fő kérdést is meg kell vitatni. Egy közös tervet a versenyképesség, a digitalizáció és a dekarbonizáció elősegítésére. Le kell küzdeni az általános függőségeinket és egyenlőbb versenyfeltételeket kell teremteni a gazdaságunk és vállalkozásaink számára, illetve növelni kell védelmi képességeinket és vonatkozó beruházásainkat. Emmanuel Macron francia elnök az európai érdekek közös védelmére szólított fel. Kétoldalú tárgyalás folytatott Mark Rutte NATO főtitkárral Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten. A tárgyaláson megállapították, hazánk fontos és értékes tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek. Orbán Viktor és Mark Rutte az intenzív közös munka folytatásában állapodtak meg. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a Budapestre érkezett Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, akivel a kormányfő kétoldalú tárgyalást folytatott. Az EU versenyképességi problémáiról volt szó, ugyanis Draghi az európai versenyképességről szóló, azt stratégiai szempontból elemző jelentés szerzője. Európa több és nagyobb, mint az Európai Unió, ezért az integráció felgyorsítása, az együttműködések szorosabbra fűzésére van szükség, mert ezek hiányán a kontinens sokat veszíthet, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának margóján Észak-Macedón, georgiai, monakói, örmény, szammarinói és török kollégáját fogadta. Több fejlesztést is bejelentett az építési és közlekedési miniszter Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Wagner Ákossal. Lázár János kijelentette, az észak-kelet-magyarországi régió számára egy nagy volumenű útfelújítási programot indítanak, az M3-as autópálya újjáépítését. A sztráda 2025. augusztus 31-éig 100 milliárd forint értékben újul meg, aztán a 31-es csomóponttól Gyöngyösvárosáig mintegy 420 milliárd forintból hadsávossá építik át. A 25-ös elkerülő út építése is megkezdődhet, ez 16,5 kilométer hosszú lesz és 100 milliárd forintba kerül. Eger önkormányzata és a kormány egy új, 10 éves együttműködési megállapodást köt az egri várfejlesztésére. Ennek első lépéseként a tárca 1 milliárd forintot biztosít már most december 31-ig, hogy a fejlesztést újra tudják kezdeni. A jelenlegi, a város tátszelő 25-ös utat 2025-ben, a városba vezető 4 utat, az Egerbakta, a Noszvaj, az Andornok tája és az Egerszaló felül érkezőt pedig 2026-ban felújítják. A miniszter bejelentette a vasúti pálya korszerűsítését is, 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a 60 és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül 20 perc menetidő csökkenést jelent majd az Eger-Budapest relációban. A volán 10 évre megkapja a közúti autóbuszos szolgáltatás lehetőségét, és ez az egész járműpark felújítását is biztosítja majd. A Makovec Imre tervezte Bicskei úszoda fenntartási költsége évi 300 millió forint. Lázár János azt mondta, készen állnak annak megvizsgálására, hogy ezt, mint Makovec-féle építési örökséget átveszi az állam. Végül az időjárásról. A párásság kötvoltok megszűnése után majd fátyolfelhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és mínusz 2, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Szentatya beszéde az olasz honvédségnek. Köszönet, amiért segítitek a gyengéket a háborúkban és a természeti csapások idején. Ferenc pápa előszót írt a Remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa váratlanul meglátogatott otthonában egy olasz parlamenti képviselőt. Isteni röntgen. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 32. vasárnapra. Ferenc pápa az olasz honvédségnek. Köszönet, amiért segítitek a gyengéket a háborúkban és a természeti csapások idején. Abból az alkalomból fogadta audiencián az olasz hadsereg szállítási és anyagellátási ágának tagjait a pápa, hogy 70 éve nyilvánították védőszentjükké Szent Kristófot. Ferenc pápa is nagy tisztelője a szentnek, mindig magával hordja a medált, hogy segítsen a mindennapokban.
Sono lieto di incontrarvi in occasione del 70° anniversario della proclamazione di San Cristoforo.
1954. november 4-én 12. Pius pápa nyilvánította védőszentjükké Szent Kristófot, ami örvendetes, hiszen a katonai alakulat kérésére egy vértanú szent patrónust kaptak, aki életét adta azért, hogy tanúskodjon Krisztusról. Ez azt jelenti, hogy tudják, az életek megmentéséhez, a segítségnyújtáshoz és védelemhez szükségük van az isteni oltalomra, mint ahogy a magas etikai kódex megtartása felülről érkező ihletet igényel. Feladatuk az emberi személy védelme, a gyengék oltalmazása, és mindazoké, akik veszélyben vannak háborúk vagy természeti katasztrófák, járványok miatt.
Mi congratulo per questa vostra sensibilità.
Ferenc pápa gratulált az olasz honvédeknek, amiért felelősen végzik szolgálatukat akkor is, amikor a béke fenntartása a cél, vagy természeti katasztrófák, földrengések, áradások idején polgári védelmi feladatokat látnak el, nélkülözhetetlen logisztikai tevékenységet végeznek. Tábori kórházakat állítanak föl, az újjáépítéshez és az oltáshoz szükséges anyagokat szállítják, és emellett az országhatáron túl békemissziókban is részt vesznek, a szállítmányozás, logisztika, anyagelosztás, humanitárius célú munkálataiban. Mindez egyetlen szóban foglalható össze, szolgálat. A közjó érdekében fáradoznak, nem hátrálnak meg a veszélyek előtt sem, ha az emberi életek megmentése a cél, ezen túlmenően pedig önkénteskednek is.
E Cristoforo significa colui che porta Cristo.
Kristóf azt jelenti Krisztushozó, utalta pápa az olasz honvédek védőszentjére. Vagyis amikor minden nap fáradhatatlanul végzik munkájukat, segélyt visznek a természeti csapások vagy fegyveres konfliktusok miatt szenvedő lakosságnak, olykor tudtukon kívül is elviszik Krisztus stílusát, aki azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Kedves testvérek, védőszentetek, Szent Kristóf őrizzen meg benneteket mindig ezekben a jó törekvésekben, mondta a pápa, majd idézte az úgynevezett gépkocsizók imáját. Mindenható örök Isten, óvd és áld meg a szolgálatunkat, amelyet a testvéreknek nyújtunk. Ajándékozz meg a képességgel, hogy eszközeinket arra használjuk, hogy segítsük és megmentsük a rászorulókat. Mária, Isten anyja óvjon és kísérjen benneteket, hogy a béke kézművesei legyetek, mondta még Ferenc pápa az olasz honvédeknek.
Ferenc pápa előszava a Remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa előszót írt a Remény a fény az éjszakában című kötethez, amelyet a vatikáni könyvkiadó adott ki. Az antológia pápa elmélkedéseit gyűjti egybe az alázatos erényről a szent év közelettével. Gyakoroljuk, hogy felismerjük a reményt, meg fogunk lepődni, hogy mennyi jó létezik a világban. Most közreadjuk az előszó teljes szövegét. A 2025-ös szent év, amelyet a remény zarándokai témának szerettem volna szentelni, jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk ezen az alapvető és meghatározó keresztény erényen. Kezdi előszavát Ferenc pápa. Főleg olyan időkben, mint amilyeneket most élünk, amikor a szemünk előtt kibontakozó, darabokban zajló harmadik világháború arra késztethet bennünket, hogy eluralkodjon rajtunk a reménytelenség és az alig titkolt cinizmus hozzáállása. A remény azonban minden keresztény számára ajándék és feladat. Ajándék, mert Isten az, aki felajánlja nekünk. A reménykedés valójában nem puszta optimizmus, mint amikor néha abban reménykedünk, hogy sikeresen vizsgázunk az egyetemen. Reméljük, hogy meg tudjuk csinálni. Vagy jó időben reménykedünk egy városon kívüli kiránduláshoz egy tavaszi vasárnapon. Reméljük, hogy jó idő lesz. Nem. Reménykedni azt jelenti, hogy várunk valamire, ami már megadatott nekünk. Az üdvösségre, Isten örök és végtelen szeretetében. Arra a szeretetre és üdvösségre, amely ízt ad életünknek, és amelyek azok a sarokpontok, amelyeken a világ talpon marad minden gonoszság és aljasság ellenére, amelyeket emberként bűneink okoznak. Reménykedni tehát azt jelenti, hogy befogadjuk ezt az ajándékot, amelyet Isten minden nap felajánl nekünk. Reménykedni annyit tesz, mint megízlelni annak a csodáját, hogy egy olyan Isten szeret, keres, vágyik ránk, aki nem bújt el áthatolhatatlan egében, hanem testé és vérré, történelemmé és napokká lett, hogy osztozzon sorsunkban, írja Ferenc pápa előszavában. A remény egyben olyan feladat is, amelyet a keresztényeknek kötelességük ápolni és jó hasznát venni minden testvérük számára. A feladat az, hogy hűek maradjunk a kapott ajándékhoz, mint azt Madeleine Delbrel, a 20. századi francia nő joggal emelte ki, aki képes volt elvinni az evangéliumot Párizs földrajzi és egzisztenciális perifériáira a múlt század közepén, amelyet az elkereszténytelenedés jellemzett. Madeleine Delbrel ezt írta. A keresztény remény azt a szűk meccés vonalat jelöli ki számunkra, azt a határt, ahol hivatásunk megkívánja, hogy minden nap és minden órában válasszuk azt, hogy hűségesek legyünk Isten irántunk való hűségéhez. Isten hűséges hozzánk. A mi feladatunk, hogy válaszoljunk erre a hűségre. De figyelem, nem mi generáljuk ezt a hűséget. Ez Isten ajándéka, aki munkálkodik bennünk, ha hagyjuk magunkat formálni a szeretetének ereje által, a szent lélekkel, aki ihlető fuvallatként hat a szívünkben. Feladatunk tehát az, hogy fohászkodjunk ezért az ajándékért. Uram, add, hogy hűséges legyek hozzád a reményben. Azt mondtam, hogy a remény Isten ajándéka és a keresztények feladata. A remény megéléséhez pedig nyitott szemű miszticizmusra van szükség, ahogyan a nagy teológus Johann Baptist Metz nevezte. Tudni, hogyan kell mindenhol meglátni a remény bizonyítékát, a lehetségesnek a lehetetlenbe való behatolását, a kegyelmet ott, ahol az látszik, hogy a bűn minden bizalmat megrontott. Nem sokkal ezelőtt lehetőségem volt párbeszédet folytatni a remény két kivételes tanújával, két apával, az izraeli Ramival és a palesztin Bassammal. Mindketten lányukat vesztették el abban a konfliktusban, amely már túl sok évtizede vérbe borítja a Szentföldet. De ennek ellenére két kislányuk, Zmadár és Abir halála miatt érzett fájdalmuk, szenvedésük nevében barátokká, vagy inkább testvérekké váltak. A megbocsátást és a kiengesztelődést konkrét, profétai és hiteles gesztusként élik meg. A velük való találkozás nagyon sok reményt adott nekem. Barátságuk és testvériségük megtanított arra, hogy a gyakorlatban nem biztos, hogy a gyűlöleté az utolsó szó. A kiengesztelődés, amelyet egyénileg megélnek, egy nagyobb és szélesebb körű kiengesztelődés proféciája, a remény legyőzhetetlen jele. A remény pedig elképzelhetetlen távlatokat nyit meg előttünk, emlékeztet a pápa előszavában. E kötet minden olvasóját arra kérem, tegyen egy egyszerű, de konkrét gesztust. Este, lefekvés előtt, felidézve az átélt eseményeket és találkozásokat, kezdjék el a remény jelét keresni az elmúlt napban. Egy mosoly valakitől, akitől nem vártátok, az iskolában megfigyelt nagylelkűség, a munkahelyen talált kedvesség, egy segítő gesztus, még ha talán kicsi is. A remény valójában gyermeki erény, ahogy Charles Péggy írta. Arra szolgál, hogy visszatérjünk gyermekkorunkhoz. A világra rácsodálkozó szemekkel, hogy találkozzunk vele, megismerjük és értékeljük. Gyakoroljuk a remény felismerését. Így meg fogunk lepődni azon, hogy mennyi jó létezik a világban. És a szívünket felragyogtatja a remény. Így a jövő világító tornyaivá válhatunk a körülöttünk lévők számára, zárja október 2-án a Vatikánban kelt előszavát Ferenc pápa, a remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa meglátogatott otthonában egy olasz parlamenti képviselőt. Ferenc pápa felkereste lakásán Olaszország egykori külügyminiszterét, az olasz radikálisok vezető alakját, az Európai Parlament korábbi képviselőjét, Emma Boninót, aki egyben a Più Europa, Több Európát nevű olasz, liberális, európai föderalista politikai párt vezetője is. A pápa a Gergely Egyetemen tett kedd délelőtti látogatását követően, ahol találkozott az intézmény tudományos közösségével, Róma központjában, otthonában meglátogatta a 76 éves Emma Boninót, akit nemrégiben engedtek haza egy egészségügyi intézményből, ahol légzési nehézségei miatt kezelték. A pápa egy váratlan látogatás keretében találkozott az olasz politikussal. Amikor elhagyta az otthonát, az emberek az utcán megkérdezték a pápát a látogatásáról és arról, hogy van Emma Bonino, mivel korábban rákkal küzdött. A pápa így válaszolt: nagyon jól, mindig udvarias. Pápasága során több alkalommal is találkozott Ferenc pápa az olasz politikussal a Vatikánban 2015-ben és 2016-ban. Tekintettel Emma Bonino migránsok érdekében végzett munkájára, a pápa 2015-ben a Szent Márta házban az olasz Corriere della Sera újság igazgatójával, Luciano Fontanával tartott informális találkozóján méltatta Bonino erőfeszítéseit. Ebből az alkalomból a pápa megjegyezte, hogy nagyszerű szolgálatot tett Olaszországnak azzal, hogy segített a nemzetnek Afrika jobb megismerésében.
Isteni röntgen. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 32. vasárnapra.
Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyet csak volt, egész vagyonát. Olvassuk Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 43-as és 44-es versekben. Amikor Jézus ránéz az emberre, akkor, ahogy a görög igeidő szerinti fordítás sugallja, folyamatosan szemlélve lát. Az ember egész lényét átlátja és átvilágítja. Látja, kinek mit adok és milyen szívvel. Látja, hogy amikor valakivel beszélgetek, mennyire vagyok jelen számára. Egész szívvel figyelek rá, vagy csak átnézek rajta. Látja, hogy kereszténységemet egész szívvel, úgynevezett egész bedobással élem meg, vagy csak válogatok a törvények között. Azt is látja, hogy Istenért élve segítek másokon, vagy csak azért, hogy lássák az emberek. Az emberi látásnak akarok megfelelni, vagy a tiszta, isteni tekintetnek. Sokszor megijedek és félek ettől a tekintettől. pedig nem azért néz rám, hogy elítéljen, hanem hogy rávilágítva mindenre, ami bennem van, megtisztítson. Jézus Isten tekintetével néz rám és szemlél engem. Ha magamra engedem szerető tekintetét és átengedem magamon, megtisztulok. Nem csak rávilágít, hanem meg is tisztít. Ezért úgynevezett gyógyító röntgen. Nemes Ödön, jezsuita atya, 40 évet élt Japánban. Elmesélte, hogy amikor oda került, azzal bízták meg, hogy a japánoknak tanítson angolt. Ezzel csak két problémája volt. Egyik, hogy nem értett japánul, s a másik, hogy nem tudott angolul. Azt hitte, megőrül. De mégsem őrült meg, mert azt mondta Istennek, hogy ha őrültre van szükséged, akkor őrülten adom át magam neked. Ez az a radikalitás, ami megvolt az évközi 32. vasárnap evangéliumában szereplő özvegyasszonyban is. A radikalitás őrültség kívülről nézve, de az egyetlen értelmes dolog a világon, belülről, belső szemmel nézve. Azt jelenti, hogy nem csak javítgatom életem bizonyos területein, hanem gyökeresen megújulok. Hagyom, hogy az atya és fiú teremtő lelke újjáteremtsen, teljesen átformáljon. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy hagyom, hogy ez az isteni röntgen rendszeresen átvilágítson és tisztítson. Sugallatait figyelem és követem mindennapi életem jelentéktelennek látszó területein is, nem csak az ima időben. Amire sokat nézek, azzá válok. A döntés mindig a kezemben van. Milyen műsorokat nézek rendszeresen, vagy milyen zenét hallgatok, vagy könyvet olvasok, azzal eldöntöttem tulajdonképpen, hogy melyik lelket választom. Ez tényleg mindennapos döntés. Többször is. Az internet használatára is ugyanez vonatkozik. Sokan mondják, hogy annyi szenny van az interneten vagy a televízióban, pedig nem csak az van. A távirányító a kezemben van. Jaj, hogy nehéz átkapcsolni? Hát ezek a kis, apró döntések, amelyekkel alakíthatom életem. Az özvegyasszony egész megélhetését dobja be a persejbe. Nem a látszat szerint él, hanem bizalomban. Bedobta magát. Nem eldobott valamit, hanem bedobott valamit. Nem is valamit, hanem teljes önmagát. Én hogy dobom be magam elsősorban családom életébe? Azután munkámba, egyházam életébe, mindabba, amit teszek, hogyan vagyok jelen? Vagy csak azért teszem, hogy lássanak? Milyen kegyes, amikor nagyobb vagyonnal rendelkező emberek alázatosan mondogatják, hogy adakozunk kicsit az egyháznak. Milyen kegyes és megható. Persze, ha valaki idegessé válik-e sorokra, megérintett lesz és nem tetszését fejezi ki, de hát az is megérintettség. A nem tetszés is jó, mert megérint. És csak az a kérdés, mit kezdek azzal, ami nem tetszik életemben? Jézus nem a gazdagságot ítéli el itt sem, hanem a lelkületet. Nem azt mondja, hogy a szegény az ideális, a gazdag a rossz, hanem az önátadás lelkületét tartja fontosnak, és elítéli a látszatot. Kezemben van a távirányító, és állandóan velem van a szerető Isten. Jó lenne mielőbb ráébredni arra, hogy jelen félelmeinkben is csak ő benne bízhatunk. Ő benne, aki látta a szegény özvegy önátadását, és aki megvizsgálja az én lelkemet is tiszta, szerető és határozott tekintetével. Itt nincs magyarázkodás és önhitegetés. Szerető és határozott hangon kérdezi meg tőlem. Teljes bedobással akarok érte élni a világban, vagy számítgatok a világ szerint? Szűkül az út.
Isteni röntgen. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 32. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. november 11-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból. De a soron következő főbűn lenne a mai műsornak az első témája, a bujaság. Nem tudom, hogy mi az, ami nektek először eszetekbe jut erről, hogy bujaság.
Nekem ami eszembe jut először az a testi gyönyörök hajszolása.
Igen, valóban így van, ez egy nagyon rövid és egyszerű meghatározás volt. Ugye a bujaság arra utal, hogy az ember próbálja távol tartani magát a testi gyönyöröknek a túlzott hajszolásáról. Ugye Pap Miklós atya, aki morál teológus, bizonyára sokan ismerjük az ő nevét, megjegyzi, hogy ne értse senki úgy ezt a felhívást, mint hogyha az egyház ugye a testiség ellen lenne, sőt, egyáltalán nincs a testiség ellen, hanem egyszerűen fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy a testi kapcsolat az emberek között ugye elsősorban Isten ajándékaként értelmezendő. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki lássa és tudja azt, hogy az egyház nincs a testi kapcsolat ellen, az egyház nem testi kapcsolat ellenes, csupán megpróbálja azt a tanítást világossá tenni, még a 21. században is, hogy a testiség Istentől való, ezért annak méltósága van, mint ahogy erről az előző műsorokban is beszéltünk, hogy ami Istentől származik, annak általában méltósága van, és ezért fontos számunkra. Hogy lehet ma, hiszen olyan világot élünk, ahol nem is mondhatjuk azt, hogy ez már nem téma, hanem azt is mondhatjuk, hogy túlzottan téma, és olyan sikamlós téma, vagy már olyan nagyon-nagyon felhígult téma a testiség, hogyan lehet ma beszélni a mai embereknek arról, hogy a testiségnek méltósága van. Ez egy nagyon nehéz dolog szerintem. Úgy látva a világnak a folyását, azért ezt megértetni az emberekkel, hogy hát ez nem csak egy szórakozás, nem csak egy ilyen egy éjszakás kalandok sokasága, vagy nem tudom, hogy lehet ezt értelmezni, mert annyi fajta van már mostanában, hogy az ember nem tudja ezeket követni, hogy lehet visszaadni, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy a testiségnek méltósága van. Ugye megoszthatjuk egyel itt a tapasztalatainkat is, hogy mit látunk körülöttünk, vagy ki hogy gondolkodik erről, milyen tapasztalataink vannak, mit sikerül megbeszélni, vagy átadni, vagy hallani, vagy képviselni ezen a téren, mint keresztény emberek, családanya, tanár, stb.
Tehát a gyerekeknél azt látom meg, hogy így beszélgetek velük, hogy ők azért élnek szexuális életet mondjuk mértéktelenül, mert azt mondják, hogy nekik ez egyrészt jár, hiszen hát miért ne járna a testi gyönyör meg az öröm az életben, még hogy ennyi örömünk legyen már. Meg van a másik véglet, akik pedig azt gondolják, hogy azért, mert ezáltal tartozhatnak valakihez. Tehát, hogyha ők odaadják magukat testileg, akkor úgy gondolják, hogy ahhoz attól a valakitől nehezebb lesz majd elszakadni, az a valaki nem tudja őket eldobni, azzal megpróbálják magukhoz kötni őket. És így próbálják, ez a szeretet hiánynak a teljes jelenléte a világban és az emberek életében szerintem. És a gyerekek nagyon-nagyon szenvednek attól, hogy nincsenek szerető, és azt gondolják, hogy ezzel pótolhatják, és magukhoz köthetik azt, akitől kapnak.
Ez egy érdekes, amit az elején mondtál, hogy amikor valaki úgy nyilatkozik, hogy legalább ennyi örömünk legyen, mert ebben benne van minden ilyen testi öröm mellett az a fájdalom is, hogy csak ennyi örömünk van, hogy legalább ennyi örömünk. Ezt én is hallottam már így, hogy hát legalább ennyi örömünk legyen. Akkor azt jelenti, hogy más öröme neki nincs. Tehát azt jelenti, hogy más dolgokban szenved, más dolgokban nem érzi úgy, hogy ő örülhetne.
Így van.
Ez egy fájdalmas tapasztalat azért, hogyha valaki azt mondja, hogy azért már gimnazistaként él rendszeres testi életet, vagy nemi életet, mert hogy semmi más öröme nincs neki az életben, csak ez, hogy
nagyon
most hétvégen
te elmegy. A nagy többség így van. Tehát a nagy többség inkább ezt tartozik. És ez mind a szeretet hiány. tehát a szeretetnek a teljes hiánya. Tehát, hogy nincs jelen a családban. Nincs a megértés, nincs a tisztelet.
Hát meg én úgy gondolom, hogy mindezek mellett azért ez, nyilván ezt vonzza maga után az is, hogy az Isten kapcsolat sem megfelelő a gyerekeknek. Tehát probléma meg hiány ez, hogy nagyon sokan nem ismerik a jó Istent. Tehát mindig csak egy ilyen dorgáló, nem tudom, megfedő, állandóan tiltásokat hozó valakit látnak benne, és a másik oldalt, ami meg ugye nyilván sokkal nagyobb ennél, azt nem tapasztalják meg, mert nem engedik magukhoz. És egyszerűbb nekik a könnyebb utat választani, és a testi gyönyöröket például hajszolni, és amit Kriszta is mondott, hogy igen, ebben találják meg azt, hogy azt a pillanatnyi esetleges boldogságot, amit hozhat.
Nekem még eszembe jutott így, hogy Timi mondta ezeket a dolgokat, hogy a szabadság, ez a szó ugrott be. Tehát ők azt gondolják, hogy ez az ő szabadságuknak a kifejeződése. Tehát nagyon sokan azért nem is szeretnének Istennel kapcsolatot, így a gyerekekkel, hogy ez kötöttség. Hogy mekkora kötöttség, nincs szabadság, hogy nem tudnak élni, pedig ez az igazi élet, tehát az Istennel való élet, sokkal nagyobb szabadság, színesebb. De ők azt gondolják, hogy ez a szabad élet, hogy aztán mindenkivel, mindenhol bármit meg lehet tenni, és
igen, öröm, pont ebben a korosztályban, pont ebben a korosztályban azért, hogy ez a nagy vágy, hogy ő, majd őt úgyis megmondja, meg ő úgyis jobban tudja, de hát ezt nyilván mindenkinek át kell esni, és a úgymond az élettől is megkapja azokat a pofonokat, amit jó esetben azért észhez kap, hogy ez nem teljesen így működik.
Ugyanis ez a szomorú, hogy nagyon sokan megvárják azt, hogy az élettől igen, megkapják. Ha otthon megkapná, ha megtanítanák a szülők, a nagyszülők, hogy le kell ülni, meg kell beszélni, oda kell figyelni, tisztelni, szeretni kell a másikat, akkor ezeket a pofonokat nem kellene, az élettől megkapják a gyerekek. Ugye, tehát nagyon sok gyereke miatt szenved, hogy senki nem hallgatja meg őket otthon, nem szeretik őket otthon, eléggé, mert ugye hát nem mondhatjuk azt, hogy valaki nem szereti a saját gyerekét, mert mindenki szereti a saját gyerekét, csak manapság ugye teljesen másként szeretik a gyerekeiket a szülők, nagyszülők, mint régen. Már úgy szeretik a gyereket, hogy mindent megvesznek neki, minden vágyát kielégítik, pénzzel jól megtömik, és akkor a gyerek el van. És azt gondolják a szülők, hogy így szeretik a legjobban a gyerekeiket, hogy teletömik a zsebüket pénzzel, meg minden vacakot, meg kütyüt, meg okostelefont, meg tablettet, meg laptopot, meg mindent megvesznek halomra, hogy a gyerek legyen lefoglalva. És azt gondolja a szülő, hogy ezzel szereti a gyerekét. De a gyerek az meg szenved, mert sose kérdezi meg tőle a szülő, hogy milyen napod volt, mi volt az iskolában, hogy vagy, van-e valami problémád, üljünk le, beszélgessünk, menjünk el együtt kirándulni, menjünk el együtt ebédelni, vacsorázni. Ez már nem történik meg. És ugye ezek a gyerekek mérhetetlenül szenvednek. Tehát én is látom ugye a gyerekek, már a kicsiknél is, hogy mennyire szenvednek attól, hogy nem figyel rájuk senki, hogy nem szeretik őket otthon eléggé. És azért azt is látom, hogy ugye amit Timi is mondott, hogy a Jóisten kapcsolat, a Jóistennel való kapcsolatnak a hiánya milyen sebeket okoz, és hát ezeket az örömöket, amit az Istennel való kapcsolat adhat meg, ezeket keresik gyakorlatilag ilyen külső örömforrásokban. És azt is látom ugyanakkor, hogy mennyire képesek változni a gyerekek, hogyha elkezd velük valaki foglalkozni például. Tehát nagyon sok gyerek, ahogy én is, hogy az iskolában tanítok, beszélek a gyerekekkel, ugye nagyon sokszor elmondják a problémáikat, és amikor melléjük állunk, elkezdjük őket meghallgatni, elkezdünk segíteni, akkor változnak. És következőkor már arról számol be, hogy már sikerült, és ezt is már nem csinálja, és nem úgy csinálja, és már nem úgy gondolja. Ugye tehát nagyon sokszor egy beszélgetés többet ér, mint bármilyen kezelés, ugye? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás, és hogyha azt nézzük, hogy azért a bujaságnak a bűne azért a mai világban nagyon-nagyon szabad lábra került, meg nagyon-nagyon szabad kezet kapott, akkor talán ezzel kezdhetnénk gyógyítani, vagy ezzel kezdhetnénk segíteni ezen a helyzeten, hogy leülünk tisztességesen, normálisan beszélni a témáról. Na, de hát ez is egy másik nagy téma, hogy vajon melyik család az, aki le tud ülni a gyerekével, mondjuk például erről a témáról őszintén beszélni. Tehát ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy melyik az a szülő, aki fölvállalja, és persze példát is mutat abban, hogy a testiség az nem egyfajta ilyen szórakozás, mert az a szülő, aki támogatja is ebben a gyerekét, hát az aztán még szomorúbb, ugye, mert ilyenekről is hallunk, meg ilyenekről is bőven tudunk, hogy maga a szülő is ugye ebben támogatja a gyerekét, hogy kisfiam, kislányom, csinálj azt, amit akarsz, tiéd a világ. Tehát nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy mennyire van mondjuk igénye a gyerekeknek arra, hogy erről beszéljenek. Ugye most itt láthatunk, vagy hallhatunk remélem a következőkben egy iskolai helyzetet, meg ugye mondjuk egy családos helyzetet, hogy hogy látjátok, hogy mennyire van igény a gyerekben például, hogy beszéljenek erről, vagy mennyire van igény arra, hogy meghallgassák mondjuk a felnőtteknek a véleményét ebben.
Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez erősen korosztályfüggő. Tehát ugye nekem két tinédzser korú fiam van, és nyilván nem csak korosztály, de gyerekfüggő is. Tehát nekem a nagyobbik fiam, ő azért már közelebb van a felnőtt korhoz, elég komoly gondolkodású, ő vele tényleg nyitottan bármiről lehet beszélni. A kicsi, az viszont kicsi, hát 14 évesen, ő ez a tipikus lázadó kamasz, aki megmondja a tutit mindenről, hogy majd ő tudni fogja. Nyilván meghallgat, mert meg fogja hallgatni a véleményemet, aztán megvitatjuk. Tehát ő az, aki felhoz észérveket, vagy elmondja az érzéseit. Tehát mi meg tudjuk beszélni, úgy gondolom, minden témát, itt többek között ezt is, hogyha érdekelni. De például vele még nem került erre sor. Őt még nem érintette meg, én úgy gondolom.
Azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tét. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni. Bye.
Érdekes, nagyon sok fiatal van. Én is ugye az iskolában, hogy beszélek, nézem ugye a korosztályokat, és néha az ember úgy gondolna, hogy na hát már ebben a korosztályban biztos, hogy egy komoly problémák vannak, és mindig van egy-két komoly olyan fiatal, mondjuk fiatal gyerek, hát egy 8-os, 7-es, akik elmondják, hogy ők ezektől a dolgoktól tudatosan távol tartják magukat. Mondjuk az is érdekes, hogy ezek mind templomba járók általában, vagy vallásosak, ami nem jelenti azt, hogy ők valamiféle bigott életet élnek, és akkor a szülők eltiltják ezektől, és szenvednek, mert hogy a többi osztálytársaik kedvükre nézhetnek bármit az interneten, ők meg ettől el vannak tiltva. Nem, egyáltalán nincsenek eltiltva, hanem elmondták, hogy ők tudatosan nem akarnak semmilyen jellegű filmeket nézni, semmilyen dolgokról beszélni, kerülik a témát, mert úgy érzik, hogy erre nekik nincs szükségük. Tehát van egy-két ilyen gyerek, aki azt mondja, hogy ők tudatosan úgy érzik, hogy ez őket rontja, rombolja, lerombolja, és ők inkább maradnak stabilan egy olyan állapotban, amiben úgy érzik, hogy fejlődnek. Ez nagyon döbbenetes számomra. Jó, nyilván ez nem egy általános jelenség, nem sok ilyen gyerek van, de akiknél egy kicsit ilyen komolyabb háttér van, és azt látja az ember, hogy igen, erről biztos, hogy otthon beszéltek, biztos, hogy leültek, biztos, hogy ezt a gyereket meghallgatják, figyelnek rá, tehát, hogy nincs szüksége ilyen pótszerekre, és azt mondja a gyerek, hogy igen, tudja, hogy ez micsoda, tudja, hogy ez mi, minden, de ő úgy érzi, hogy most még erre nincs szüksége, ő ettől távol akarja tartani magát, amíg csak lehet, és így próbálja élni a mindennapjait teljesen mindenféle kényszer nélkül. Tehát látszik az, hogy precedens van arra, hogy igen, lehet így. Tehát ez nem egy ilyen szellem dolog, hogy beszélünk róla, de igazából a valóságban nem létezik, mert hogy létezik, csak sajnos nagyon kevés embernél tapasztalható.
Hát hozzánk az iskolába, ez elég megdöbbentő lesz, de így van. Tehát ez az igazság, gyerekek nagy része pornófüggőként érkezik. Tehát a pornófilmek gyakorlatilag a gyerekek mindennapjait kitöltik. Tehát jelen vannak, ez... Tehát nincs olyan gyerek, aki ne látott volna pornófilmet. Nyilván van, aki elhatárolódik, mert elhatárolódik, de nem, sajnos nem preventív jelleggel vagyunk jelen már ebben a dologban. Tehát nekem is kamasz osztályom van, kamasz gyerekek, és hát nagyon, tehát engem nagyon-nagyon fusztrált sokáig, hogy beszéltünk dolgokról, beszéltünk ugye a szexualitásról, a bujaságról, stb. Mindenre, és ők vezették a beszélgetést, de már nem volt megelőző jelleg a beszélgetésnek sajnos. Tehát nagyon sokan túl vannak ezeken a dolgokon. És pontosan ezért, mivel ezek sérüléseket okoznak, mert igenis azt okoznak, ezért szívesen beszélnek a gyerekek róla. De nagyon fontos az, hogy úgy hallgassam meg őket, tehát nekem az én területemen, hogy hagyjam, hogy a gyerek mondja, és fogadjam el az ő véleményét akkor és ott. Ez nagyon fontos, hogy ne én akarjam megmondani, hogy mi az igazság, ne akarjam megmondani azt, hogy most neki akkor mit kell tenni, egyszerűen meg kell hallgatni, nyíljon az a seb, és ugye jöjjön ki belőle, tehát hogy ugye az, ami belekerült, az a kosz, az a piszok, ki tudjon tisztulni a lelke a gyereknek, ez fontos. A másik, amit mondtál, hogy pontosan, tehát, hogy keresztény embereknél is előfordulhat ez, és hogy igen, előfordul. Tehát ugye most, ha mindenki szívére teszi a kezét, igenis szenvedünk ilyen kísértésekben, hiszen egy egészséges ember, azt gondolom, hogy nyilván ilyen kísértéseket kap. De hogyha ha az Isten kapcsolat helyén van, és amit Tim is mondott, hogy olyan szinten, hogy minden nap el tudok beszélgetni Istennel a problémáimról, hálát tudok adni elsősorban, utána ugye elmondom a problémáimat, a kéréseimet, és ha ez a kapcsolat, ez ilyen folyamatos, intenzív jellegű és élő, akkor ezek a kísértések sokkal inkább leküzdhetők, ugye erősebbek is vagyunk, vagy nincsenek jelen. De ez nagyon érdekes, hogy helyére kerülnek a vágyaink, mert ugye ez egy egészséges dolog, ezeket a vágyakat nyilván a jó Istentől kapjuk, szerintem, de ezeket ő tudja bennünk rendezni azáltal, hogy mi beszélünk vele. Tehát igenis minden keresztény ember szenvedhet, kap ilyen kísértéseket, de azt, hogy milyen mértékben tudjuk legyőzni, az ettől függ.
Igen, ez egy nagyon érdekes statisztika, amit te is mondtad egy gyakorlatból. Én is találtam közben itt egy ilyen felmérést, és csak azért, hogy alátámasztam, hogy ugye mondtad az elején, hogy egy kicsit félelmetes lesz, vagy ijesztő lesz ez, amiről beszélsz, de ugye, hogyha megnézünk egy ilyen országosan fölmérés statisztikát, nagyon érdekes, csak itt a bujaság témájához kapcsolódik, akkor azt írják, hogy az internetes oldalak 12% a pornó oldal. Tehát ez nagyon-nagyon sok. Ugye azt mondja, amikor valaki a Google-ben keres, ugye, akkor általában a keresések 25%-a, ilyen pornótartalmú keresés, az összes internetes letöltések 35%-a, és azt írja, hogy a legnagyobb része a felhasználóknak 12 és 17 év közötti. Tehát azért ez döbbenet, amikor az ember így szembesül ezzel a problémával, sőt, még azzal is, hogy ezt is megfogalmaz ez a statisztika, hogy a gyerekek életükben először átlagosan 11 évesen kezdenek el pornófilmet nézni. Hát azért ez is döbbenet. Tehát ugye én is látom az iskolában már az, hogy már negyedik, ötödik osztályban már olyan nyíltan beszélnek dolgokról, hogy én le vagyok döbbenve néha. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a szülőknek, és hogyha itt 10-11 éves korban nem kezd el a szülő odafigyelni arra, hogy a gyerek mondjuk ne tévedjen olyan oldalakra, ahova neki nem kellene, ne kattintson a tévébe, vagy a telefonon, vagy bárhol olyan helyekre, ahova nem kellene, akkor annyira alattomos módon eluralkodik a gyerekeken ez a fajta függőség, és azt kezdik el érezni, hogy igen, hát ez nekik jó, mert ugye ebben kapnak olyan örömet, ami az odafigyelés szeretet hiányból, ugye a szeretetből és az odafigyelésből nem kapják meg, ezért hiányuk van belőle. Ezen a téren jól le van kötve az agyuk, az érzelmi világuk, minden, és akkor elkezdenek rákattanni erre, és azért ez a statisztika egy kicsit ijesztő. Ugye, de hát, ugye mondom, amit az előbb is mondtam, tehát mindig lehet segíteni, olykor egy-egy jó beszélgetéssel, vagy amit mondta, hogy engedni, hogy kibeszéljék magukból, kérdezhessenek, rámerjenek kérdezni, mert hogy az, hogy valakibe ilyen vágyak vannak, ez teljesen természetes. És nem akarok senkit megijeszteni ezzel, ugye, mint gyóntató pap, de azért azt is látni kell, hogy ez körülbelül az embereknek az élete végéig eltart. Tehát, ugye ez nem egy olyan probléma, nem egy olyan kísértés, nem egy olyan vágy, ami mondjuk 17 éves kor vagy 20 éves kor után megszűnik, és akkor hoppá, ugye, és egyszer csak véget, és akkor 80 éves koráig az ember boldogan él, míg meg nem hal, hanem gyakorlatilag igen, ezek a kísértések még akár 80 éves korban is előjöhetnek. Tehát 70-80 évesen is átélheti valaki ennek a kísértésnek a fájdalmát vagy mélységét, hogy igen, lehet, hogy ő már 20 éve özvegy, egyedül él, de akkor is lehet, hogy akkor tör rá ilyenfajta kísértés, vagy ilyenfajta vágy. Itt nem ezzel van a probléma, mindig tisztázni kell azt, amikor az egyház tanítását hallgatjuk, hogy ami a vágyaink szintjén van, azt nem nevezzük bűnöknek, tehát nem az a bűn, amire az ember vágyik, vagy ami oda kísértésként elénk jön, hanem az, amiben beleegyezünk. Tehát ugye ezt nem tudják sokan, hogy az, hogy valakinek ilyen vágyai vannak, az egészséges, természetes, hogy vannak vágyai. Onnan kezdődik a bujaság bűne, amikor az ember nem tudja megállítani magát, és nincs fék az életében gyakorlatilag. Tehát a bujaságról akkor beszélünk, amikor valaki annyira igent mond ezekre a kísértésekre, hogy már nincs visszaút. Amikor már érzelmileg úgy érzi, hogy egy lejtőn van, és már semmi nem elég. Vagyis a gyerekeknél is ez a talán a legnagyobb veszély, hogy ha már 13, 14, 16, 18 évesen elkezd rendszeres nemi életet élni, akkor mi lesz 30-40 évesen? Akkor már nem lesz elég. Akkor nem lesz olyan, hogy akkor hoppá, hát most már ez elég, hanem akkor már újabb és extrémebb és különlegesebb módszereket kell keresni, és akkor gyakorlatilag eltárgyasodik a pár, akivel gyakorlatilag éri az életét, és ezért cserélgetik olyan sokan a fiatalok a párjaikat, mert már nincs izgalom benne, már nincs semmi újdonság, hanem már mindent tud a másikról, már mindent kipróbált, jöhet a következő. Tehát ez a nagy-nagy veszélye ennek a bujaságnak, ugye, hogy nincs megállás benne, nincs egy fék, és olyan szellemesen fogalmaz valaki, hogy attól még senki nem lett beteg, hogy megállt tudott parancsolni a vágyainak. És hát szerintem itt a bujaság témájánál ez egy jó kis gondolat, hogy attól még senki nem lett beteg, hogy az önkontrollt gyakorolta még a vágyai terén is. Attól még senki nem lett beteg, hogy azt mondta, hogy nem leszek állat mondjuk. Tehát nem akarok ösztönlény lenni, mint egy állat, hogy csak az ösztöneimre hagyatkozok, mert én egy értelmes ember vagyok, és tudok dönteni jó és a rossz között. Tehát azért ezek döbbenetes dolgok, hogyha az ember jobban belegondol. Tehát, hogy ebben a témában is látjuk, hogy sokáig tudunk beszélgetni, de mindenre van megoldás, és ezt nem azért mondom, mert most ez egy ilyen katolikus kedves műsor, ahol megpróbáljuk összefoglalni ugye a bűnök sokaságát, és akkor a végén mondunk valami szép, sohasem működő megoldást, hanem ugye a tapasztalatainkat megosztva arra próbáljuk felhívni ezen a hittanórán a figyelmet, ugye ez a mondjuk ugye az órának a célja, ugye a célkitűzése, mint hogy az iskolában is van minden tanórának célkitűzése, hogy mit akarunk elérni, ugye? Ugye ennek a műsornak is a célkitűzése, hogy reflektáljunk, válaszoljunk valamit ezekre a problémákra, bűnökre, és hát ugye válaszoltunk már beépítve a beszélgetésbe néhány praktikát, Tehát ugye nagyon fontos az első az, hogy ha felismerjük, hogy vannak problémáink a testiséggel, a testi kapcsolatainkkal, akkor ne törődjünk bele. Tehát ez az első. Tehát akár felnőtt hallgatja most ezt a műsort, vagy akár idősebb, vagy fiatalabb, ugye teljesen mindegy, aki már átélte ennek a bűnnek a kísértését, szenvedését, vagy éppen a küzdelmét, akkor ez az első, amire szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ne adja fel a küzdelmet ezzel a kísértéssel, ezzel a bűnnel kapcsolatban. Mert mindig van olyan, hogy jobb döntés. Tehát én szerintem mindig tudunk jobban dönteni, mindig tudunk jobbak lenni. Ez rajtunk múlik. Ugye a másik, amit az előbb idéztem, hogy senki nem lesz beteg attól, hogyha néha megállt parancsol saját magának és a vágyainak. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát meg kell érnünk arra, bölcsé kell válnunk arra, hogy tudjunk nemet mondani, mert nem vagyunk állatok, és pontosan ez különböztet meg bennünket az állatoktól, mi gondolkodó emberek vagyunk, érző és gondolkodó emberek. Van akaratunk, ez nagyon fontos, és akinek van akarata, az tud jó döntést hozni. Ez ismét egy nagyon fontos. És aztán a harmadik, ugye az imádság, ami elhangzott, ugye, hogy nem ismerjük az Istent, keressük a szeretetet, az odafigyelést. Nagyon fontos, hogy elkezdjünk imádkozni. Az imának ereje van. Ezt ne feledjük el, kedves hallgatók, az imának ereje van. Az imának minden küzdelemben van ereje, és hogyha hiszünk benne, akkor még hatékonysága is van. Mert nyilván imádkozni csak úgy érdemes, hogyha az ember hisz abban, amiért imádkozik. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát imádkozni. És aztán a negyedik, ami ugye a fiatalokkal és gyermekekkel kapcsolatos, és itt a szülők és nagyszülők figyelmét szeretném erre fölhívni, hogy merjünk a gyerekeinkkel, unokáinkkal beszélni, és nekik példát mutatni a tisztességes életre. Arra, hogy mit jelent az, hogy meghallgatni, mit jelent az, hogy elfogadni, mit jelent az, hogy szeretni, odafigyelni a másikra, mert a mai gyerekekből is ezt tapasztaljuk az iskolában, tapasztaljuk a közösségekben, hogy a mai gyerekekből ez az, ami a leginkább hiányzik, a tisztelet, az odafigyelés, az őszinte szeretet, ugye az, ami az egész életünket meghatározza, és emiatt jön ez a sok-sok bűn, amivel ezek a gyerekek próbálják pótolni azt, amit nem kapnak meg. Hát legyen ez a mai műsorban a zárszó, legyen ez a végszó, hát ebben a műsorban is csak egy bűnről sikerült beszélni, úgyhogy majd a következő műsorunkban az irigységről fogunk beszélni, és az irigység bűnét fogjuk egy kicsit boncolgatni, addig is mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkkal várjuk Önöket. Farkas Erzsébet és Krécz Beáta összeállításának elején a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum legújabb kiállítását, a Veres Attila emlékkiállítás ajánljuk figyelmükbe. Majd ezt követően egy az Alsó Zsolcai Polgárőr Egyesület támogatására szervezett rockkoncertről beszélgetünk. Ezután a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról, a Kismalac és a Farkasok című előadásról szólunk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával várjuk Önöket. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, döntéseink lelki hátteréről elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően Segíthetünk című műsorunkban turisztikai téma szól. Turisztikai innovációs napot tartott szerdán a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület a helyi városháza dísztermében. Erről készült összefoglalónkat csugározzuk a Segíthetünk adásában. Négy órától zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tartsd meg Isten törvényét, de ne csak te, hanem fiad és unokád is, hogy hosszú életetek legyen. Olvasom a Mózesi törvényben. Isten részt vesz a mi életünkben. Mária belépett József életébe, Jézus belépett kettőjük életébe, a Szent Család belépett az emberiség nagy karavánjába, hogy ott felragyogtassa a reményt. Isten az emberiséget gyökerében akarta megújítani, és az emberiség gyökere a család. Valahányszor egy nép jövőt akar teremteni magának, a családokat kell testben, lélekben egészséges életközösségekké formálnia. És miből épül fel az egészséges család? Szeretetből, lemondásból és megértésből. Aki boldog családot akar teremteni, mélyebb ismerettel kell rendelkeznie, mint egy tudósnak, és komolyabban kell önmagát fejlesztenie, mint egy sportolónak. Annak meg kell értenie Krisztus szavát, aki köztetek a legnagyobb akar lenni, az legyen a többi szolgája. Az élet annyit jelent, mint konfliktusok közt élni. A család az életbe vezeti be az embert, amikor konfliktusokat produkál és robbant ki. De a dolog másik oldalát is megtanulhatja az ember a családban, a konfliktusok feloldását és lecsillapítását. Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve lelkesen tágra nyitott, ezért képtelen mindig felismerni a látszat és igazság, a hamisság és becsület ellentéteit. Őrizd meg az ifjú szíveket a hozzád vezető egyenes úton. Őrizd ártatlanságukat és örömüket, hálájukat és vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,